Mai nap egy olyan gazdasági témáról fogunk beszélgetni, ami hát nem a mindennapi életünkhöz tartozik, nem a napi magyar viszonyokat érinti, mégis befolyásolja azt, hiszen mi egy kicsiny ország vagyunk, szűken 10 milliós népességgel, de hát a világ sok milliárd emberből áll, különböző régiókból, különböző földrészekből, azokon belül különböző vallású, ideológiájú emberekből, és ezek mind a nemzetközi gazdaság, hogy így mondjam, arénájában küzdenek egymással, mert mindegyik szeretne, ha lehetséges, versenyképes lenni, nem beengedni magához másokat, már nem úgy, hogy tiltva, hanem azáltal, hogy ő is tud olyan jót gyártani, termelni, tehát ne a másét kelljen megvenni, hanem a magunkét, illetve hogy a mi sajátunkat esetleg tudjuk eladni máshol is. Miért fontos ez? Induljunk éppen ki abból, hogy mi csak egy kis 10 milliós nép vagyunk, és a mi piacunk ezek szerint ennek a lélekszámnak megfelelő. Tehát ha valahol valamit nagy sorozatban akarnak gyártani, gondoljuk csak el, hogy Kínában 1 milliárd 300 milliónál is több ember él. Ott egy sorozatgyártásnál a mi méretünk az egy nagyobb városnak a méretével azonos. Úgyhogy nekünk, ha mi nagyon hatékonyan szeretnénk, és a világban is versenyképesen szeretnénk gyártani, hát akkor azt kell megnézni, hogy hova tudunk más országba esetleg olyasmit eladni, amiben a miénket fogják megvenni, és nem másét. Sőt, nem is a sajátjukat. Tehát a miénk legyen jobb. Ugye, sokat hallottunk már arról, hogy hungarikumok, hát ugye ezzel is azt próbáljuk elősegíteni, hogy valahol valaki, aki megtapasztalta egy magyar termékről, hogy az jó, akkor ha meglátja azt a megjelölést, hogy ez egy hungarikum, magyar sajátos termék, magyar sajátosság, akkor lehetőleg azt fogja megvenni, ha jó tapasztalatai voltak róla. Ezt hívják a kereskedelem segítésének, idegen szóval promocionálásának, tehát, hogy elősegíteni, hogy fölhívja a figyelmet magára, és hogy eljuttassa az információt a lehetséges potenciális vásárlókhoz. Nos, egy kicsit így ebben a szövegkörnyezetbe illeszteném be a mai mondandómat, ami arról szól, hogy tulajdonképpen hogy is néz ki az a világgazdaság, amiben mi élünk. Nekem az a szerencsés helyzetem van, hogy évtizedek óta foglalkozom ezzel a kérdéssel. Már az 1980-as években egy nagyszerű könyvet jelentetett meg a témában Botos József, szeretett kedves férjem és munkatársam, aminek az volt a címe, hogy világpiaci versenyképesség és árforradalom. Ugyanis a 70-es években bekövetkezett nagy árváltozások szinte átrajzolták a világ kereskedelem, világ termelés térképét, mert hiszen egyes árucikkeket sokkal jövedelmezőbbé tettek a nagy ár robbanások, áremelkedések, és azok az országok, így mindenek előtt például gondolatunk az olajországokra, azok egyszerűen felemelkedtek, előre törtek a világ ranglistán, részben abszolút értékben, és részben egyfőre jutólag, hát arról meg pláne, mert hiszen ezek az országok jelentős részben kisebb országok, mint a Kuwait, vagy Katár, vagy akármilyen kisebb olajtermelő gazdaság, általában nem nagy lélekszámú, tehát annak az egyfőre jutó jövedelme nagyon nagy. Hát igen, akkor most itt mindjárt előri háróba tisztázzuk is, hogy milyen szempontok szerint akarjuk megnézni a világot. Először talán az embereket érdekelni az, hogy mely országok a világ legnagyobb országa. Nyilván a legnagyobb országokban a lélekszámra vagy területre nézhetjük a nagyságot. Ezekben nyilván nagyon nagy piac lehet elvileg. Hát a lélekszám az a piac szempontjából döntőbb, mert az az igazság, hogy a legnagyobb területi ország a világon az Oroszország. Döbbenetes nagy ország Oroszország, de mégis lakosság szempontjából messze alatta marad az Egyesült Államoknak vagy Európának, nem beszélve Kínáról és Indiáról. Tehát lélekszámba csak egy 200 millió, bőven 200 millió alatti lakosú ország, így azokhoz képest, ahol 300-350-500 millió lakosért netán 1 milliárd 300 ezer vagy 1 milliárd 400 ezer ember, mint Indiában meg Kínában. Hát ugye azokhoz képest lélekszámban és így piacban is alatta marad, de a piac az nem elég, hogy embert jelentse, hogy hány ember él ott, hanem annak mennyi pénze van, ugyebár. Tehát az is nagyon fontos, hogy egyfőre jutóan mennyi jövedelme van valakinek. Na most a jelen felmérésben, amit most be fog mutatni, amit nagyon sok helyről szedtem össze az igen tisztelt kedves hallgatóknak, akik ilyen témával foglalkoznak, ha hiszik, ha nem, de köztük van még a CIA is, amelyik a világ gazdaságokat rangsorolja nagyság és teljesítő képesség szerint, az IMF, vagyis a Valuta Alap és a World Bank, a Világbank, ezek is csinálnak ilyen rangsorolásokat. A világon ezen kívül van nagyon sok úgynevezett tanácsadó, óriási tanácsadó cég, amelynek a hálózata számtalan országban, vagy nálunk is van, akik a szakmánkban járatosak, mármint a közgazdasági szakmában járatosak, pénzügyekben, számvitelben, azok tudják, hogy a PricewaterhouseCoopers az egy nagyon nagy cég, és Ernst & Young és egyéb más ilyen cégek is vannak Magyarországon is képviselve, de hát ugye ezeknek mindött van egy központi centrumuk, ahol összegyűjtik az összes országra az adatokat, és ebben nagy információ birtokában készítenek néha összefoglaló elemzéseket is. Egyébként pedig hát különböző projekteken dolgoznak, felajánlják a szolgálataikat kormányoknak, vállalatoknak, piacfelméréseket, kicsit a jövőbe tekintő elemzéseket egy-egy területen. Tehát ezeket végzik ezek a tanácsadó cégek. Na most ezek közül az egyiknek, a PricewaterhouseNak a közelmúltban készített, tehát az elmúlt 17-18-ban készített elemzéseit is alapul vettem, mert ezek jobban fordulnak a jövő felé. Igazság szerint, bár néha csinálnak jövőre vonatkozó elemzést a Valuta Alap meg a Világbank is, de azért ők elsősorban abból a szempontból jönnek számomra elő, hogy a múlt adatait hát remekül hosszú-hosszú ide a második világháborúta felgyűjtve tartalmazzák. Tehát lehetett ezekből az adatokból látni, hogy a világon mely országok voltak élenjáróak. Tehát nem csak a területben, nem csak a lélekszámban, hanem a gazdasági teljesítményben. Emlékeztetőül, kedves hallgatóknak, akik már többször hallottak erről a Mária rádióban engem beszélni, hogy a közgazdaságtanban az úgynevezett GDP, a Gross Domestic Product, az a előállított javak összességét jelenti az országban. Ez a továbbiakban azért csak GDP-nek rövidítem, így nekem könnyebb. Ez a bizonyos GDP azonban legegyszerűbben megbontva két elemből áll. Egyrészt az abban az országban élő és dolgozó emberek jövedelméből, és az ott működő vállalkozások profitjából. Most ebből mind a kettőből részesedik az állam, tehát mondhatnánk, hogy három rész van, az emberek, a váltók és az állam jövedelme, de igazából ez mindig az emberek és a vállalatok jövedelme, mert az új érték az mindig ebből tevődik össze, hogy mennyi az, ami az új érték előállításához szükséges emberek jövedelme, és ebből mennyit kap a vállalkozó, mennyi lesz az ő profitja. Ez azért érdekes, mert majd látni fogunk nagy GDP-jű országokat, amelyek általában területben és lélekszámban is nagyok, és ezeknél az országoknál a vállalatok profitja egy részben befektetésre kerülhet otthon, fejlesztheti tovább a gazdaságot, mennyi nagyobb a profit, annál nagyobb esélye van, hogy ezt a élen járó szerepet, hogy mondjuk nagy GDP-t tud produkálni, megőrizze. Azért, mert a profit az arra szolgál, hogy a termelést adott esetben fejlessze. És ha nagy lélekszámú országról van szó, akkor nagy valószínűséggel nagyobb arányt a bérek fognak kitenni, vagyis az, amit az emberek megkapnak, de hát azt föl is élik többnyire. Hát van egy kevés, amit az emberek ebből félretesznek, de az emberek jövedelme alapvetően az ő fenntartásokat szolgálja. Ha ebbe egy picit belegondolunk, akkor azt láthatjuk, ha olyan országok vannak, ahol elég magas az életszínvonal, és azért a bérjövedelem tisztességes, akkor abból elég sok lesz a félretett pénz is. Tehát nem csak a vállalatok profitja, hanem a magánszemélyek megtakarítása is szóba jöhet a fejlesztés céljára, beruházás céljára. Éppen ezért nagyon érdekes volt számomra, amikor valaki azt mondta, hogy nem is az a fontos, hogy egy országban milyen nemzetiségű tőke van. Nagyon sokat gondolkozunk azon is, hogy jó-e, hogy Magyarországon annyi külföldi vállalat van, ugye? Az a kérdés, hogy az ennél a vállalatnál dolgozó személyeket hogy fizetik meg, ha nagyon jól megfizetik, akkor az a fontos, mert addig az a nagyobb rész. A profit a kisebb rész, mint amennyi maga a bér. De ez minden országban így van, és ezért, ha valahol alacsonyabb a bér, mint egy másik országban, ott automatikusan nagyobb lesz a profit. Hát nem is véletlen, hogy azért jönnek ide hozzánk, mert elég képzett munkaerőnk van Magyarországon, és ugyanakkor a profit azzal is még gazdagabb lesz, amit nekünk nem fizetnek ki. Ha kifizetnék, akkor ez itt Magyarországon megtakarítássá válhatna, ha az emberek életszínvonalának eléggé magas szintjét elérnénk, és akkor az országunk fejlesztését segíteni elő így. Így már nem mindegy nekünk, hogy most magyar vállalat van itt, vagy külföldi vállalat. Mert a külföldi egészen biztos, hogy kiviszi a profitjának egy jelentős részét. Van valami, amit itt újra befektet, de a nagy részét kiviszi. Ha magyar vállalkozó tulajdonában van, akkor is lehet, hogy kiviszi. Gondoljuk csak az OTP-re, vagy gondoljuk csak a PIK gyára, vagy a MOL-ra. Tehát ezek is lehetnek külföldön vállalkozásaik. És annak a pénzét mi hozzánk hozzák, az nagyon örvendetes a magyar gazdaság számára. De általában azért a magyar vállalkozások kevésbé külföldre orientáltak, és ezért nem kimegy innen a pénz, hanem itt marad. Tehát azzal szemben, amit egyesek mondanak, hogy no, mindegy, hogy milyen nemzetiségű a tőke, ezt már én nagyon sokszor hallottam a szakmámban, fontos, hogy hatékonyan termeljen, de nem mindegy, hogy az profit formájában realizálódik-e, és az kinek a tulajdona, vagy pedig bérformájában, mert az akkor az ott élő emberek jövedelmét és a megtakarításon keresztül az ott élő ország fejlődését szolgálhatja, adóját is itt fizeti, és az ilyen értelemben a költségvetés a nagy rendszerek finanszírozását is szolgálja. Hát én most elkalandoztam az elméleti rész felé, de most akkor vessünk egy pillantást a gyakorlati számokra, hogy tényleg melyik országnak mekkora a GDP-je. Még egyszer aláhúzom, talán kicsit sokszor is, hogy nem feltétlenül azt kell néznünk, hogy melyik ország a ranglistában hol foglal helyet, mert ettől még nem biztos, hogy tudjuk azt, hogy ott az emberek hogy élnek. Hiszen lehet, hogy azért nagy egy India GDP-je, vagy akkora, amekkora, mert hogy rettenetes nagy lélekszámú ország, vagy egy Kína. Ettől nem biztos, hogy a rangsorolásban, a hatalmi rangsorban eléggé előre kerül. De azért legyünk őszinték, ha egy országnak nagyon nagy a piaca, nagyon nagy a fogyasztóképessége, nagyon nagy a GDP-je, azért ismert a fogyasztás nagy benne, és azért ismert a profitok nagyok benne. Ebben az országban, ha, különösen ha a profitok jelentősek is van megtakarítás, akkor lehet arra számítani, azt szabadon lehet befektetni. Most egy érdekes gondolatra hívom fel a figyelmet. Az, hogy kinek, melyik országnak, milyen volumenű szabad tőkéje van, az bizony nem közömbös, mert ennek a befektetésére mindig kínálkozik egy terület. Kedves hallgatóim, ne legyenek rosszul, amit most mondok attól, de ez a terület mindig a hadipar. Hiszen a hatalom rendkívül fontos azok számára is, akik a hatalmat gyakorolják adott esetben, mondjuk bizonyos kormányok számára, vagy politikai erők számára, azok számára is fontos a hatalom, akik ezt kiszolgálják, és biztosítják, és meg kell mondanom, hogy ha nem tudja megvédeni fegyveresen magát egy ország, akkor az igen hamar elveszi a hatalmát. Tehát a hatalomnak szüksége van a hadi támogatásra, és így a hadipar, hogy így mondja, mindig páholyban van. Na most, egy országnak sok pénze van, akkor mindig tudja a hadiparának megrendelést adva fejleszteni, és a hadipari cégek meg tudják fizetni a legjobb mérnököket, legjobb technikusokat, legjobb elméket, és ennek következtében a legkorszerűbb termékkel jöhetnek elő. Na most a világ hatalmi játszmájában nem mindegy, hogy melyik csoportot, milyen erők, milyen technikai színvonalon álló erők támogatják. Ha felidézzük emlékünkben az arab-izraeli háborút, akkor azt mondhatjuk, hogy az egyik társaságot, az arabokat az oroszok támogatták hadi eszközökkel, az izraeliek pedig élvezték az amerikai hadipar támogatását. Nagyon korszerű volt az orosz fegyverzet, de az az igazság, hogy az amerikai még korszerűbb volt. Itt voltak azok a lopakodó repülőgépek, amelyeket radarral befogni nem lehetett. Lám-lám, ez volt a technikának a jelentősége. Ezért egyáltalán nem mindegy, hogy melyik országnak milyen magas gazdasági teljesítőképessége van, és ebből mennyi profit képződik. Hát akkor most egy kicsit beszéljünk a számokról. A Föld nagyjából 200 független országa a közelmúltban, 2017-ben mintegy 80 billió, vagyis milliószor millió dollár értékű GDP-t tudott produkálni. Ahogy ezt már említettem, a GDP egy adott évben adott országban előállított és végső felhasználásra szánt javak, termékek és szolgáltatások összes értékét jelenti. Ha nem is tökéletesen, de azért nagyjából alkalmas egy ország gazdasági erejének a bemutatására. A Föld 12 legnagyobb nominális GDP értéket produkáló országa egyben a világ 12 legerősebb országa is. A lista persze állandóan változik, de az élboly egy ideje nem módosult. Nézzük, hát kik tartoznak ide. És itt álljunk meg egy pillanatig, mert az előbb azt a kifejezést használtam, hogy nominális értékeket nézünk. Ez azt jelenti, hogy az adott valutákat mind átszámoljuk dollárra, és az átszámolásnál az érvényes valuta árfolyamokat használjuk fel. Majd még beszélek arról, hogy másképp is lehet a dolgokat számolni. De most nézzük meg a sorrendet. Az első helyen a világ országai közül a 325 millió lakosú Egyesült Államok áll, ami egyáltalán nem meglepetés. A Nemzetközi Valuta Alap szerint tavaly 19,4 billió, vagyis milliószor millió volt az USA előállított GDP értéke, amivel versenytárs nélkül egyértelműen és fölényesen lista vezető a földünkön. Az 50 tagállam közül, egyébként ami az Egyesült Államokat alkotja, a 40 millió lakosú Kalifornia és benne Los Angeles járul hozzá a legnagyobb mértékben ehhez a hihetetlen teljesítményhez. Kalifornia egymagába lepi pálya a nyugat-európai államok mindegyikét. Hiszen önmagába egyedül 2,7 billió, milliószor millió GDP-t állít elő. És ennek kormányzója egy filmszínész volt, ezt most csak én jegyzem meg, ugye? Az ember elgondolkozik azon, hogy milyen hatalmas teljesítőképességű országok politikai vezetése, milyen alapokon kinek a kezébe jut ebben a modern demokráciában. Nem mondom, én nem csinált semmi kárt Arnold Schwarzenegger, de hát azért ezt kicsit valahogy furcsának találom, hogy a politikai életben nem a politikai teljesítmények alapján kerül valaki előre, hanem a népszerűség alapján. De akkor ez egy kicsit azt a gondolatot váltja ki bennem, hogy így a gazdasági hatalom mellett a politika csak bizonyos értelemben színpad és színház. Én ezen aggódom, mert azt hiszem, az a meggyőződésem, hogy nem szerencsés, hogyha a hatalmat a pénz és a gazdaság diktálja, és ebben magának, a politikai szempontoknak, amiben igazságosság, emberiesség, az erények gyakorlása, a közszolgálata is nagyon fontos szerepet kell játszon, valahogy egy kicsit, mintha háttérbe szorulna. De ez csak egy kitérő volt a mondandómban. Döbbenetes azért, hogy ez a Kalifornia ilyen erős itt lent délen, úgyhogy Uncle Sam, az északi államok elgondolkodhatnak azon, hogy tulajdonképpen azért a déli államoknak milyen nagy jelentősége van az Amerikai Egyesült Államok számára. Oh, may our stars and stripes still wave forever o'er the free and brave. Right away, right away, come away, come away, right away, right away, come away. And let our motto ever be for union and for liberty. Right away, right away, come away, come away, right away, right away, come away. We'll all go down to Dixie, away, away. Each Dixie boy must understand that he must mind his Uncle Sam. Away, 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 we'll all go down to Dixie. Away, 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 we'll all go down to Dixie. Nem véletlen, hogy a Észak-Dél háborújában Észak nagyon ragaszkodott ahhoz, hogy legyenek egységesek, és így, mint 50 állam uniója, hát így valóban közös pénzzel és központi közös költségvetéssel, kormányzattal bírva, és egy olyan elnökkel, aki tulajdonképpen a hadsereg főparancsnoka, így valóban Amerika a világ leghatalmasabb országa. Most gazdaságilag, ahogy látjuk, egyértelműen. Második helyen Kína áll, 12 billió dolláros nominális GDP-vel. A hatalmas távol-keleti ország legnépesebb állam bolygónkon mintegy 1,4 milliárd lakossal. Bár Kína az elkövetkezendő években, képzeljük el, meg fogja előzni. Kína szinte mindenhol jelen van, és gazdaságilag jelenleg is minden földrészen terjeszkedik. Bronzérmes azonban Japán, amely 2017-ben 4,9 milliós hazai terméket produkált, elsősorban fejlett iparának köszönhetően. Ő egyébként a tizedik legnépesebb ország csak, hogy így mondjam, 126 millió lakossal. Negyedik ország az országok sorában, hát azért bennünket ez nem lep meg annyira, Németország, ahol ma 82 millió ember él, és az általuk előállított GDP meghaladja 3,7 billió dollárt. A német gazdaság évek óta jól teljesít, minden ellenkező hír és válság emlegetés dacára. Ötödik helyen az EU-ból éppen most kilépő brittek álltak. Hát azért az a brit birodalom, ami ugye évszázados múltra tekinthet vissza, azért az Nagy-Britanniának még mindig elegendő teljesítő képességet biztosít, ha már nincsenek is úgy közvetlenül hozzákötve a gyarmatok, mint voltak a 19. században, sőt a 20. század első felében is. Hát akkor, ha ezt nézzük, akkor elgondolkodhatunk azon, hogy mi a sorrend tovább. Nominálisan a világ hatodik legerősebb gazdaságát Franciaország tudhatja magáénak, 2,6 millió GDP-vel, a franciák állama 2017-ben elég sikeres volt. India követi, ugye ez is nagyon érdekes, mert hát ugye nem olyan borzasztó nagy a lélekszáma Franciaországban, csak 67 millió ember él, és ő mégis előbb van, mint India, ahol 1 milliárd 300 millió ember él. Tehát itt most érzékelhető, ezen a példán nagyon jól érzékelhető, hogy milyen jelentősége van a gazdasági fejlettségnek. Tehát nem terület lélekszám, hanem a gazdasági fejtség az, ami döntően meghatározza a GDP nagyságát. Az is meglepő, mert olyan sokat hallunk Olaszországról, hogy tulajdonképpen a 8. helyen Olaszország áll, bár az észak és dél ellentéte különbsége ma sem sokat enyhült még ebben az országban. Az olasz gazdaság is számtalan válságot megért, és folyton a politikai válságokat halljuk ebből az országból, de hát azért Európának mégis a 4. legerősebb állama. 9. a kontinensnyi méretű, most Európába beleérzettem még Angliát is, ugye? A 9. a kontinensnyi méretű Brazília. Hát ott 209 millió ember él. Latin-Amerika leghatalmasabb állama. Ez a portugál nyelvű ország tavaly 2 billiós gazdasági teljesítménnyel tűnt ki. És a fejlődése, bővülése folyamatosnak tűnik. 10. talán ez is meglepetés, hogy Amerika, mármint az Egyesült Államok, északi szomszéd a Kanada, ahol ott összesen 37 millió ember él. Mégis benne van az 10. Hihetetlen gazdagsága, természeti előforrásai, fakitermelés, olaj is az egyébként fejlett iparon kívül hozzájárul ehhez. Nagyon szorosak a kapcsolatai az Egyesült Államokkal, és ez is segíti. A 11. helyen Dél-Korea áll, amely ugye ma is háborúba áll még a kommunista északkal, de szédületes tempóban tudott eddig fejlődni. 1,5 billió GDP-t tud felmutatni. Ezek mindig dollárban, nominális dollárban számoljuk. 12. helyezést meg Oroszország éri el. Tehát 17-es, nem a régi adatok szerint az oroszok a 12. helyen voltak. Itt is óriási kihasználatlan lehetőségek vannak. De hát ez a gazdaság nagyon erősen a katonai alapokra épít még, és még nem sikerült neki felhozni a gazdaság egészét a lehetőségei által adott szintre, de ha a lehetőség ott van, az még előtérbe jöhet. Annyit tudhatunk róla, hogy viszonylag kevés az ottani gazdaságban, illetve társadalomban is a gyermekvállalás, és eléggé szomorúnak tűnik az, hogy mindössze 143 millió ember él ott, és ez is csökkenőben van. Csökkenőben van a kevés gyermekvállalás miatt. Tehát erre a kérdésre még majd visszatérek. Nézzük a lista további folytatását, hogy mely országok hogyan állnak. 16-17-ben Ausztrália, Spanyolország és Mexikó volt képes arra, hogy az 1 billió dolláros gazdasági teljesítményt átlépje, bár ugye láttuk, hogy ezzel sem jutottak be az 12-be. Hát azért, hogyha azt vesszük, hogy egy főre jutó GDP hogy néz ki a világban, akkor egészen más képet fogunk látni. Itt elsősorban a kis lakosságszámú fejlett országok, mondhatom a gazdag kis és törpe államok, és az olajmonarchiák tudnak kiemelkedő eredményeket elérni. A legelső az országok sorában Luxemburg, aztán Svájc, Norvégia, Izland, Írország, Katar, Szingapur és Dánia. Tehát ezek a kis országok egyfőre jutóan bennünket, átlagembereket igazából ez érdekel a legjobban, mert azért ebben valamennyire kapcsolatban van a bér is. De most felsoroltam egy csomó államot, kicsit, akik az listában elől vannak, és meg kell döbbennünk, hogyha összehasonlítjuk az egyfőre vetített teljesítményeket a 12 legerősebb állam listájával, akkor csak egyetlen egy közös ország van, az USA. Az USA ugyanis az egyfőre eső GDP-ben a 7. helyen áll csak. Tehát egy kicsit ebbe gondoljunk bele, mit jelent ez? Az, hogy a világ leghatalmasabb országa, legnagyobb GDP-t produkáló országa nem a világ legjobban élő embereinek az országa. Még úgy is, ha úgy számítjuk, hogy egyfőre jutott GDP-ben benne van a profit és a bér is, tehát nyilván a bér az, ami lehúzza. A profitnak elég nagynak kell lenni, hogy ilyen fejlett tudjon lenni. De a egyfőre jutott GDP bizony csak a 7. helyre elég az Egyesült Államoknak. Hát, azt mégse lehet mondani, hogy akkor vándoroljon ki Amerika, Svájcba vagy Luxemburgba, ugye? Mert ez a vicc, hogy a kicsiknek, kis országoknak az előnye, ez a faj relatív előnye, pont abból ered, hogy ott kevesen élnek viszonylag, ha viszont a technika fejlett és a termelés fejlett és a szolgáltatás fejlett, akkor ezek egyfőre jutóan nagy eredményt tudnak produkálni. Létre is hoztak ezek a fejlett országok különböző szervezeteket. Ezt is szoktuk hallani, láthatjuk, és úgy van írva, hogy a G8-ak meg a G20-ak, én angolosan mondom, mert úgy szoktam meg, tehát a G8 és a G20, ez az érdekesség, hogy a G8-akban Kína és India helyett Kanada és Oroszország szerepel, noha a gazdasági erő alapján a két távol-keleti államnak kéne ott lennie, mert ugye összességében azok többet tudnak produkálni. A G20-aknál az említett 12 legerősebb gazdaságú ország mellett még 7 fejlett állam foglal helyet: Ausztrália, Mexikó, Indonézia, Törökország, Szaúd-Arábia, Argentina és Dél-Afrika, és az Európai Unió, mint együttes, mint közös. Hát itt az az érdekesség, hogy Spanyolország és Hollandia helyett Argentinát és Dél-Afrikát hívták meg állandó tagnak, pedig alatta vannak teljesítményben Spanyolországnak és Hollandiának. Itt nem kizárólag a gazdasági teljesítmény volt a döntő, hanem például azért, mert Dél-Afrika, amely különösen kilóg a sorból, hiszen csak 40. a GDP tekintetében, de ha őt meg nem hívják, Afrika földrésze egyáltalán lett volna képviselve a G20-ak sorában. Már az előbb említettem, hogy területileg a világ legnagyobb országa Oroszország, a második Kanada. Ugye itt azt lehet látni, hogy ha a világ második legnagyobb területe Kanada, és ő azért élen van a gazdasági teljesítmény tekintetében is, Oroszországot jól megelőzi, akkor ebből azért kiderül, hogy mind a kettőnél, Kanadánál is, meg Oroszországnál is nagyok a lehetőségek, területi szempontból és természeti kincsek szempontjából is. De a kérdés az, hogy ebből a kettő melyik kerül előbbre, az döntötte el, hogy fejlettebb a társadalmi gazdasági rendszere, és jószoros kapcsolatot ápol az Egyesült Államokkal, tehát Kanada ezért tud gazdaságilag előbbre lenni, noha területleg is a második legnagyobb ország. Ez területileg Kína, Brazília, Ausztrália, India és az EU mint közösség, hogyha így vesszük, azt követi. Ez azért is fontos, mert nagyon sokszor vetődik fel a társadalomban az a kérdés, hogy hát az EU-n kívül is van élet, meg hát szétesik-e az EU, együtt marad-e az EU, és így tovább. Ha most ezeket az adatokat megnézzük, és belegondolunk azokba a katonapolitikai hatalmi viszonyokba, én értem, hogy ezt nem kell minden egyes állampolgárnak a fűzőkanál mellett elgondolnia, de azért, hogyha leülünk, és koncentrálunk egy kicsit arra, hogy minket most érdekel a világ sora, akkor azért látnunk kell azt, hogy egy kis ország el tud valahogy hajózni egy viharos tengeren, de mint egy katamaránra szüksége van más országokra, azoknak az integrálódására, hogy vele szembe jövő hatalmas katamaránokat egyáltalán ki tudja kerülni. Tehát azt kell látni, hogy itt, ha konfliktusra kerül a sor, és hát az eddigi történelem ezekről szólt egészen szinte napjainkig. Nagy szerencse, hogy világháború a második világháború óta nem volt, de helyi háborúk bőségesen, és hogy az ember biztonságba érezhessen magát, ahhoz valóban összefogás kellene. Azt nem mondom, hogy mindegy, hogy milyen alapú, milyen elvi alapon levő összefogás. Nekünk szükségünk lenne arra az Európai Unióra, amit az európai alapító atyák még úgy hoztak létre, hogy zászlóján a Szűz Mária 12 csillaga volt a kék zászlón. Tehát ha azt a keresztény világnézet alapján álló országok közösségének tekinthetnénk, akkor minden erővel ebbe a közösségbe kellene kapaszkodnunk és maradnunk és mondani, hogy erre szükség van. sajnos, hogy a világban azok az ideológiai alapok nagyon megváltoztak, de látnunk kell, hogy ez nagy baj, és minden erővel azt kell szolgálnunk, hogy igenis, Európa találja meg vissza az útját ahhoz, ahonnan elindult. Akkor sokat fog számítani, hogy ez az ország milyen élenjáró országcsoport, milyen élenjáró a többi nagy országgal szemben. Egy másik megközelítés szerint, hiszen erre utaltam az elejénél, hogy a nominális adatokat vetjük egybe. A nominális adatok azok azt jelentik, hogy árfolyamon számítottuk át az egyes országok saját valutába kimutatott teljesítményt, a közös nevezőre, a dollárra. De van egy másik számítási módszer is, ami az úgynevezett vásárlóerőparitásos átszámítás, purchasing power parity, úgy mondja az angol. És érdekes módon ezen alapon egész más viszonyok jönnek ki, és azért is fontos ez, mert hogyha az előrevetítést nézzük, akkor ezek még fontosabbak lesznek.
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.